Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kodály egyik legnépszerűbb darabjával ismerkedhetünk meg. Ki ne hallott volna Hári Jánosról, a magyar Münchhausenről, aki képzeletbeli történeteivel szórakoztatja el cimboráit. Kodály egy teljes daljátékot írt a történetből, ami az Operaházban került bemutatásra 1926-ban, és azóta is műsoron van, annak dacára, hogy nem opera a szó szorosan vett értelmében. Daljáték akár csak Mozart varázsfolája, ahol a zenei részek között prózai szöveg van. Kodály a Háriban népi dallamokra épülő, újszerű színpadi műfajt alkotott meg. Garai opsitosát állított a színpadra, a nagyságról és dicsőségről álmodozó, az álmokat valósággá hazudó öreg huszárt, kinek hihetetlen meséit nem hiszek ugyan ivó cimborái, de akiknek szegény életét szebbé varázsoló történeteit szívesen hallgatják. Következzék tehát a Hári szvit. Az előjáték a nagyabonyi csárdában játszódik, ahol Hári mesélni kezd ivótársainak. Az előjáték a nagyabonyi csárdában kezdődik, ahol Hári mesélni kezd ivó cimboráinak. Második tétel, a bécsi harangjáték. Harmadik tétel, a dal. Valódi magyar népdal. A negyedik tétel Napóleon csatáját ábrázolja. Az Intermezzót rádiónk bevezetőjéből jól ismerjük. Thank you. Az utolsó tétel a császári udvar bevonulását mutatja be.
Önök a Barangolót hallják, Pap Hortenzia szerkesztésében. Mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az óhazába, ezért néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet, programot ajánlunk kedves hallgatóinknak, talán épp arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat. Amolyan óhazai barangolásra hívjuk Önöket, tartsanak velünk, és legyen papír ceruza a kezük ügyében. Ma is a határokon túl barangolunk, a történelmi Magyarország területén, ezúttal a Délvidéken. A Délvidék elnevezés eredetileg a történelmi Magyar Királyság különböző déli területeit jelölte, ma pedig nem pontosan körülhatárolt földrajzi névként, illetve politikai kifejezésként él. A középkorban egyrészt Magyarország déli vármegyéit, másrészt a Dunán, illetve Száván túli bánságokat értették alatta. Szent István korában még mint alvidék volt ismert. A török hódoltság után kezdték újra használni a kifejezést, ám a 18. századtól 1920-ig csak Bácska és a bánság területét, az akkori Magyarország déli részét jelölték vele. A trianoni békeszerződés életbe lépésével 1920-tól a tágabb értelemben vett délvidéki magyarok a jugoszláv királyság állampolgárai lettek. 1944 őszén a titói hatalom a délvidéki magyarság ellen szervezett népirtást hajtott végre. A délvidéki vérengzések alatt 35-45 ezer ártatlan magyart helyben végeztek ki, vagy koncentrációs táborban gyilkoltak meg. 1990-ben a milosevicsi soviniszta rendszer hatalomra jutásával megkezdődött a délvidéki magyarság újabb tragikus kálváriája. A délszláv háborúban a magyarok nem akartak részt venni, ennek ellenére a magyar fiatalokat és katona köteleseket a hadseregbe sorozták és a frontra vezényelték őket, legtöbbször fegyver nélkül, golyófogónak. Szabadka Szerbia legészakibb pontján fontos európai útvonalak kereszteződésében a Duna és a Tisza folyók között helyezkedik el. Írásos forrásokban először 1391-ben említik Szabadka néven. A török uralom alatt évszázadokig nem tudott fejlődni, utána viszont rohamléptekben terebélyesedett. 1779-ben szabad királyi városi rangot kapott, akkoriban Szent Mária nevét viselte. Először 1920-ban, majd 1944-ben csatolták el a történelmi Magyarországtól. A kiegyezést követően alakult ki a város közép-európai arculata. A 20. század elejére 100 000-es lakosú várossá, a délvidéki magyarság szellemi központjává nőtte ki magát. Ezt a várost hihetetlenül gazdag kulturális öröksége, díszes épületei, multikulturális szellemisége és európai jellege teszik egyedivé. Jó ételeiről, kiváló borairól és lezser hangulatáról is híres település. Nemzeti kaszinó, Szent István tér, városi színház és a villamos. Régi szabadkai helyek, épületek, fogalmak, melyeknek java vagy a múlt homályába veszett, vagy idővel átalakult. Szabadka belvárosa folyamatosan fejlődik, egyre szebb. A szecessziós épületek látványa és a fás, parkos utak egyedülálló hangulatot kölcsönöznek az alföldi városnak. Szabadka híres szülöttei, Kosztolányi Dezső író, a nyugat első nemzedékének tagja. Unoka öccse, Brenner József, később Csád Géza néven vált ismerté, író, orvos, zenekritikus, valamint Komlós Juci, színművésznő. Szabadka szomszédságában található a népszerű Palicsi tó. A tópartján pihent csapatával Szavolyai Jenő, a zentai ütközet vezére, mielőtt csatába vonult, ezt követően súlyos csapást mért a törökre, és kiűzte őket erről a vidékről. A Palicsi tó keletkezéséről több elképzelés van. Az egyik legenda szerint a tó a Pannon-tenger maradványa. Egy másik szerint egy Pál nevű pásztor könnyeiből keletkezett, aki ott legeltette nyáját. Valójában a jégkorszak után forrásvízből keletkezett, de a vize nagyobb részt a völgyet feltöltő csapadékból származik. A víz összegyűlt a környező területekről, kimosva a nátrium-kloridot, és ilyen módon a tó vize sós lett. A tó szabálytalan, ellipszis alakú, 5,5 négyzetkilométer felületű, partjának hossza 16 kilométer. A Palicsi tó a Vajdaság legnagyobb tava. 102 méteres tengerszint feletti magasságon van, sekély tó mélysége sehol sem haladja meg a 2,5 métert. Palics már nagyon régóta híres gyógyfürdő is, az osztrák-magyar monarchiában az egyik legkedveltebb üdülőhely volt, ezért kapott nagyon régen vasutat is. A vendégek szállodákban tudtak megszállni, melyek tó és park szálló néven ma is üzemelnek. A tó vize, de főleg iszapja volt gyógyhatású. A vízszennyezéssel azonban ez a gyógyhatás megszűnt. Palicson évek óta üzemel a melegvizes, termálvizes medence, mely elsősorban a mozgásszervi betegségben szenvedőknek tesz jót. Az igazi élet nyáron van Palicson, május 1-től egészen október közepéig minden hétvégén valamilyen rendezvény szórakoztatja az ide látogatókat. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra, illetve a délvidékre látogatóknak.
az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
Kedves hallgatóink, örömteli hírt szeretnénk bejelenteni. Mint már korábban is utaltunk rá, az Alapítvány a Magyar Színházakért szervezett új programot indított el, amelynek célja a magyar színházi kultúra legkiválóbb alkotásainak megőrzése és terjesztése. A kezdeményezés megteremtette annak lehetőségét, hogy nagyszerű színházi élményben legyen része annak a színház szerető közönségnek is, amely számára nehéz eljutni a legjobb magyar színházakba. Az Alapítvány a Magyar Színházakért 2017 elején kezdte meg működését, és folyamatosan rögzíti a budapesti és a vidéki városok színházainak legszebb előadásait. A felvételre kerülő darabokat a kuratóriumot alkotó színházigazgatók és színészek választják ki. A felvételek HD minőségben több hónapos előkészítés mellett jogtisztán, azaz a szükséges szerződések jogdíj megállapodások megkötésével készülnek. A felvételeket olyan neves és elismert rendezők rögzítik, mint például Márton István vagy Zilahi Tamás. A washingtoni Magyar Nagykövetség megvásárolta több színdarab felvételének felhasználási jogát, amely lehetőséget ad arra, hogy az Amerikában és Kanadában élő külhoni magyaroknak is színházi élményben lehessen részük. Erre a nem mindennapi esemény sorozatra mostantól kezdve bármikor sor kerülhet. Jelenleg 5 színházi előadás angol nyelvű feliratozással ellátott, nagy felbontású audiovizuális felvételei állnak rendelkezésünkre. Reméljük, a ház tagsága kihasználja a lehetőséget, és a pénteki vacsora után legalább virtuálisan ellátogat a Pesti Színházba. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a felvétel angol nyelven feliratozva van, így az előadás a magyarul nem tudók számára is érthető, élvezhető lesz. Szokásos módon vacsorát és helyet csak előzetes megrendelés alapján tudunk biztosítani.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az Ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Senki sem érteni. Kezdett, végzett, egyik sem rejtély már. Nyersett, versett, már nem dalolhatnál. Nincsen más, csak a hit és a dac, a tiéd csak az marad, amit másoknak adsz. Oh, oh, oh. Mindig a fél
szebbet még soha nem láttál. Biztos a fénybe élsz, ha fel tudsz állni, mikor elbuktál. Még bírnod kell, nem felejtheted el, hogy az a nyughatatlan szín lobog benne. De közben a vágy elégett, a tenger egyszer elnyel, de hagyj itt egy szép emléket. Nincs is más, csak egyetlen dal, amit mindenhová hordasz magaddal. Mindig a fényben néz, mert szebbet még soha nem láttál. Biztos a fénybe érsz, ha fel tudsz állni, mikor elbuktál. Még bírnod kell, nem felejtheted el, hogy az a nyughatatlan szín lobog benned.
Mai beszélgető társam Szántó István, festőművész, aki egy kiállítást nyitott meg ma este a Magyarházba, és ezt a kiállítást még megtekinthetik a hallgatók egész októberig. Ennek a kiállításnak az anyagára szorítkozunk, szeretném, ha erről beszélnél, és közben, ami gondolatok följönnek, azokat egy kicsit megtárgyaljuk. Ennek a kiállításnak az a címe, hogy a formába kerekedett világ. Honnan ez a cím, és mesélj a kiállítás anyagáról és a technikájáról, légy szíves.
Üdvözlök mindenkit, Szántó István vagyok. A kiállítás cím az, hogy formába kerekedett világ. Ezt a címet, ezt Török Petrának a disszertációjából vettem, aki Leszna Jannának az ornamentális gondolkodásával foglalkozott. Formába kerekedett világ, hogy az ornamens, az ornamentika, a szimetria, a szerialitás hogyan erősíti egymást, tehát hogy az ornamentika az nem csak egy díszítés, hanem az egy világképet, egy gondolkodást, vagy hogy a népi kultúrában motivumokat használtak, azokat ismételtek, az nem csak díszítés volt, hanem abba megjelent a gondolkodásuk. És akik ezt felrajzolták, felírták, azok tudták, értették olvasni, és az a közösség szintén értette ezeket az ornamenseket, és Török Petra megfogalmazásában érződik ez a minőség leginkább, hogy formába kerekedett világ.
Olyasmit olvastam az ajánlódban, hogy ez ad egy rendszerességet, és ez ad egy, a szabályok, azok tulajdonképpen azok ismétlődnek, és te ezt az ismétlődést nagyon élvezed, hogy a motivumok használatát, és ezeknek az egymás mellé rakását. Nekem ismeretlen volt ez a szó, hogy mi az, hogy votív. Ez egy, ugye megtudtuk az előadásból, egy szakrális felajánlás, és miért foglalkoztatott ez téged? Miért pont ez irányba mentél el, hogy a szakrális tárgyakhoz kötődsz, és mondjuk van egy praktikus lényege az ornamentikának, amit mindennapokban használnak, egy fürdőszobában mondjuk láthatjuk, és miért a kegytárgyak felé mozdult el az érdeklődésed?
Az első kérdésedre, hogy miért ismétlődnek nálam a formák, ugye a popkultúrában, ha valami ismétlődött, akkor az azt jelentette, hogy valami képi struktúra elértéklenet, nem olyan fontos, az értékét elveszti. Az én esetemben, ha valamit ismétlek, úgy érzem, hogy az plusz minőséget mutathat meg, más oldaláról is megfigyelhetjük azt az adott motivumot, és több motivumnak az ismétlődése ad egy plusz üzenetet, vagy plusz információt egy motivum helyett. Tehát erősítik egymást. A votív tárgyakkal való foglalkozásom onnan jött, hogy lebilincselő a népi kultúrának a tárgyi emlékeim belül a vallásos kultúrának az ütőfái, a fogadalmi tárgyai, és ahogy vizuálisan ez engem inspirált, vagy megfogott, hogy az ember elkezdett vele foglalkozni, és annak a mélyebb rétegei is megérintettek, és ugye a személyes érintettség is, hogy közeli hozzátartozom, édesapámnak volt egy nagyon komoly szívműtétje, és rendszerint ezeket a fogadalmi votív tárgyakat balesetek esetén hozták létre, vagy másodszorban műtéteknél, vagy ilyen orvosi beavatkozásoknál, felgyógyulások sokért. És az ember életében annyi minden történik, amit nem tud racionálisan megfogalmazni, mikor születik egy gyermeke, az fiú lesz, vagy lány, egészséges lesz, vagy éppen a hozzátartozó felgyógyul, vagy nem. Tehát van az emberben egy ilyen tehetetlenség, és nekem ezek a fogadalmi tárgyak nem csak a képzőművészetemnek a formavilágát erősíti vagy gazdagítja, hanem a személyes életemhez is hozzátartoznak. A munkáimban bármilyen motivum legyen ott, ilyen alanyi művészet, tehát rólam szól, és néha ezért nehezebb beszélni a munkáimról, mert nem egy konstruktivista művész vagyok, aki mondjuk formákról és a forma kialakításról és azoknak a képi világáról beszél, ami szintén nagyon jó és nagyon szeretem, ami szerintem itt is megjelenik, de nálam van egy ilyen egyéni érintettség, de ezt az egyéni érintettségét úgy próbálom megfogalmazni, hogy az egységes is legyen, és más ember számára is érezhető minőségek jelenjenek meg a munkáimban.
Beszéltél a világ polaritásáról is, vagyis nem is a világ, hanem a műveken belül, hogy ugyanúgy, mint az apukád műtétje során, hogy van egy nagyon racionális része, a sebész nagyon tudja, hogy mit csinál, és ott a tudomány támogatja ezt a gyógyulási folyamatot, és ott van a spirituális dimenzió, ami ugyanúgy szükséges a gyógyuláshoz, és most így mi már beszélgettünk, hogy természetgyógyászatot tanulok, és nagyon sokszor azt látom, hogy a betegség az igazából a lélekben kezdődik. Nagyon elején vagyok ennek a dolognak, de most már így tapasztalatból tudom, hogy azért nem gyógyulnak meg az emberek a gyógyszerektől, és hogy elmegy az orvoshoz, mert ezt a spirituális dimenziót valahogy nem tudja kinyitni magába. És nekem ez nagyon tetszett, hogy te fölvonultattad az egyik oldalon a racionális dolgot, és a spirituális részét. Mindig is így gondolkodtál, vagy ez az élmény, ez hozta felszínre az apukád betegsége?
Ez az élmény, tehát határozottan igen, mondhatom. Tehát, hogy az ember jó, olvashatja, hallhatja, de hát a személyes érintettség erősíti meg a személyes érintettség után tud az ember őszintén beszélni erről. Lehet, hogy ehhez kell egy kor. Furcsa lenne mondjuk egy 16 éves fiatal gyerek, férfi beszélne fogadalmi tárgyakon. Miért foglalkozna ezzel? Az életének nem ezzel kell 10 évesen foglalkoznia. Nekem 35 után lett értelme ezeknek a szavaknak, hogy fogadalmi tárgy, vagy felajánlás, vagy valakinek a védelme, vagy valakiért tenni, vagy azt megélni, hogy az ember édesapja megöregszik, és segíteni kell rajta. Tehát nagyon szép ívek vannak. Tehát, hogy ameddig ő támogatott, most valahogy ezzel a fogadalmi tárgyat, hogy édesapám valamit tudjak tenni én is. Tehát valahogy az ember egy ilyen kölcsönös viszony. Most már ő 71-72 éves. Nem az, hogy elvárja, de most nekem is van arra szükségem, hogy neki vagy felé tegyek dolgokat. Hát műteni nem tudok sajnos, nem vagyok sebész, nem vagyok szívgyógyász, nem vagyok képzőművész, ember, a fia, tehát ezzel tudtam én az ő életét. Nem tudom segíteni, vagy a felgyógyulására valamit tenni, az ember a tehetetlenségből szabadulva is ilyeneken gondolkodik.
De ha nem tudjuk a történetedet mögötte, akkor is abszolút megfogja az embert, és érthető.
Tehát igazán minden fogadalmi tárgynak lehet, hogy ez egy tablókép is, ott ez a személyes érintettség, vagy ezek a belső viszonyok már attól nagyon izgalmassá tesznek egy ilyen tárgyat. Mi fűződik hozzá? Mi történt?
még beszéltél a méhviaszról, hogy nagyon, nagyon szereted a méhviaszt használni, mert ez egy organikus dolog. Hogy te festő vagy elsősorban, és amit láttunk, a viaszágy, ez egy térbeli alakzat. Honnan inspirálódtál, és honnan...
Tehát, hogy mint festő, miért hozok
létre? Igen, ez nekem...
Jó, tehát festészet ez egy óriási terület, én festőnek tartom magam, mai napig tanulom, meg szerintem végig fogom tanulni az egész életemben. Tanítom is már hosszú ideje, és a tanítás közben még több tapasztalatot szerez az ember, vagy látja hiányosságait, hogy még mindig hol lehetne ezeket pótolni. Az, hogy más anyagokkal kísérletezek, ez meg egy folyamatos önfejlesztés és kíváncsiság. Tehát rengeteg alkotót ismer az ember, szobrászokat, ötvösöket, médiaművészeket, fazekasokat, képzműveseket, textileseket, és ámulatba ejt az ő produktumaik, és valamennyire az ember részese akar ennek lenni, anyagokkal foglalkozni, mindig szeretek tárgyakat létrehozni, tehát ez is állandóan generál, hogy valamit csináljak. De közben meg az ember elgondolkodik azon, hogy lehet, hogy érdekel mondjuk a szövés, vagy a szobrászat, vagy a papírkivágás, vagy éppen magas nyomás, vagy grafikai technikák, de én eredendően festő vagyok. Lehet, hogy inkább festenem kéne intenzívebben. Ellent mondok magamnak, tehát ez egy dilemma, az ember ugye alanyi művészetet hoz, akkor megengedheti azt is magának, hogy őszintén beszéljen, hogy mint képzőművész hogyan határozza meg, és milyen anyagokat akar használni. Rettentő izgalmas nekem más anyagokkal foglalkozni, de én azt szerencsésnek találom, hogyha valaki el tudja határozni azt, hogy ő most milyen médiumban dolgozik. Valahol mindig gyanús, hogyha valaki mindenhez ért, és nem teljesedik ki az anyaghasználat, vagy az a formahasználat, ami mondjuk egy adott képzőművészeti mesterséghez hozzátartozik. Most itt ellenem megyek annak, hogy én nagyon sok mindennel foglalkozok, de nekem egyre izgalmasabb az a dolog is, hogyha valaki határozottan egy műfaj mellé le tudja tenni a voksát, és abba ki tudja élelni magát. Én a kettő között vívódok most, hogy mi legyen, mert közben rettenetesen vonz mindenféle más technika, anyag, digitális médiumok, 3D, CNC vágás, autókád megismerése, rengeteg minden van.
Valami kifejezés, valami üzeneted van, vagy kifejezési vágy, vagy útkeresés, szerintem ez teljesen normális dolog.
Hát gondolkodik az ember, lényeg... hogy mit lát maga körül, én hogyan akarom magam megjeleníteni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztad a kiállítást, és megtekintheti az ottavai közönség, és hát várunk még vissza új munkákkal, mindegy, hogy térbeli, hegesztet, vagy akvarellekkel, és teljesen nyitottak vagyunk mindenre.
Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy szerepelhettem a kiállításon, és ez a riport is elkészült. Nagyon örülök neki. Yeah.
kezed, vad lettem, szívem nem ébred, hagyd hát gyémát, hogy elveszítselek, égszem a lelked, gyermek.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
vissza.